Rákosi Viktor, 5 gyerek és 4 barack. Van nekem egy öcsém, aki lángbuzgalmú híve a magyar imperialisztikus politikának. E politika különböző pontjait tanulmányozván különösen ez ragadta meg a figyelmét. 30 millió magyar. És megesküdött, hogy a programnak ez a része az, amelynek teljesítését lehetőleg elő fogja mozdítani. A magyarok istene meghallgatta esküjét, és elsokasítá az ő családját. El annyira, hogy 8 esztendő alatt a hosszú lábugója éppen 5-ször kopogtatott be házukhoz. A gyerekek mind aprók, mind szőkék, és mind kedvesek. Kettőnek én vagyok a keresztapja, de sohasem tudom őket egymástól megkülönböztetni. Néha, amikor az utcán sétálok, a nyakam közé szakad egy szőke fergeteg, amely kezemet, kabátomat és nadrágomat csókolja, és könyörög, hogy cukrot, gyümölcsöt, mézes kalácsot és kardot vásároljak. Ez találkozásom az öcsém gyermekeivel. Hozzájuk járni nemigen szoktam, mert hisz az ember annyi vizittel tartozik idegeneknek, hogy a család számára abszolút semmi se jut. De ez nem is szükséges, mert az öcsémmel sokszor találkozván mindig pontosan tudom, hányan feküsznek kanyaróban, és hánynak a foga jön. A nyár folyamán találkoztam egyszer az öcsémmel. Kérdezi tőlem, hogy itthon leszek-e a következő vasárnapon. Azt feleltem rá, hogy itthon. Na, ugye torkig vagy már a vendéglői konyhával. Több, mint torkig. Hát akkor gyere el hozzám ebédre. Oly rideg lehet vasárnap egyedül egy férfi társaságban, korcsmában üldögélni. Azt hiszem, jól fog esni a szent napot csöndes és nyugodt családi körben eltölteni. Oly szépen beszélt a családi körről, hogy már szinte láttam, amint az eperfalombja feketén bólingat, és szinte már hallani véltem, amint zúg az éjjé bogár, neki megy a falnak. Csak ugyan igaza van. Nyári vasárnapon korcsmában ebédelni valóban a legridegebb dolgok közé tartozik. Megígértem tehát, hogy a kitűzött időben pontosan meg fogok jelenni. Csak azt kötöm ki, hogy csirkeleves legyen, kalarábé szeletekkel és valami olyan pecsenye, amihez nagyon jól illik a fehéres, zöldfejes saláta. Megegyeztünk. Elérkezett a vasárnap, és én egy óra tájban, lelkemben a boldog családi élet képeivel, mint a szarvas a híves patakra, siettem öcsém lakása felé ebédelni. Egyik utca sarkon rám szólt egy ösmerős kofa, hogy nem veszek-e tőle őszi barackot. Hozzátette, hogy ma elég rossz vásárt csapott, és hangsúlyozta, hogy neki is sok gyermeke van, akik azt várják tőle, hogy vasárnaponként nagyobb pénzösszeget érjen haza. Az imperialisztikus politikát kofáknál is támogatni kell, s mivel a vásárra a kettős örömet szerezhettem, a kofa gyerekeinek, meg az öcsém gyermekeinek is, odaléptem a gyümölcsös kocsihoz, és a legszebb 4 őszi barackot kiválogatva megvásároltam. Mikor a háznál megjelentem, Hedvig sógornémnak azonnal átadtam a barackot, s ő kedves mosolya megköszönve azonnal fogott egy tányért, és abba a terített asztal közepére elhelyezte. Mikor a levest az asztalra tették, kinyílt a gyermekszoba ajtaja, és az 5 gyermek kihömpölygött, zajos banzáj kiáltásokkal üdvözölvén rég nem látott nagybátyukat. Tamás azonnal felugrott egy székre, és konstatálta a barack jelenlétét. A következő percben vad ordítása követelni kezdte. Az anya hiába nyugtatta meg, hogy majd kapsz az ebéd végén, most a levesen van a sor. Tamás pokolian bömbölt. Az asztal alá bújt, megfogta a lábamat, mind a 2 cipőmet kioldotta, és beleharapott a lábamba. Az öcsém elővette cigarettatartóját. Engem is megkínált, és mind a ketten rágyújtottunk. Amiből azt következtettem, hogy Tamás úrfi megfékezése kissé hosszú ideig fog tartani. Az anyja benyúlt az asztal alá, Tamást, aki bömbölve hempergett ott, a fél lábánál fogva kihúzta, talpra állította, és így szólt. Tomi, nem szégyelled magad Csamu bácsi előtt?
Nem szégyellem,
ordított Tamás. Tudod-e, hogy a barackot Csamu bácsi hozta, s ha te ilyen rossz lész, akkor ő fogja megenni.
Kukadjon meg, ha megeszi!
Visított Tamás. Nem hallgatsz, átkozott rossz kölyke.
Nem hallgatok, én barackot akarok.
Kapsz barackot, de előbb levest kell enned.
Samu bácsi egyék levest. Én barackot eszem.
Az asszony nyakon ragadta Tamást, és kihurcolta a gyermekszobába. Én ezzel a cipőmet megkötöztem, Zilát, toilettemet megigazítottam, és az asztalhoz ültem abban a hitben, hogy most már a csirkelevesre kerül a sor. Abban a percben Bocka, az imperialisztikus politika második számú gyümölcse, vad ordítással rám rohant, és követelte tőlem, hogy azonnal hámozzak meg neki egy barackot. Meghámozom lelkem, de előbb a levest kell megenni.
Maga nem a mama. Hámozhat barackot, egye meg a levest maga, megmondta Tamás. Én nem eszem levest.
És Szilaj bömböléssel szintén az asztal alá vetette magát, és bizonyosan kísérletet tett volna rá, hogy a cipőmet újra kioldja, de én gyorsan felugrottam, és biztos távolságba vonultam. Én nem tudom, a gyerekek honnan veszik azt a sok könnyet. Bockából is patakokban folyt. Arca és fehér ruhája egy pillanat alatt csupa víz és piszok lett. E pillanatban megjelent az anya, kísérve a gyerekszobába internált Tamás elfojtott bőgésétől. Szigorú pillantás vetett Bockára, aki azóta már vagy 40-szer meghempergette magát a földön. Azután rám nézett, és így szólt. Mi baja ennek a gyereknek? Barackot akar enni.
Csak nem adtatok neki?
Dehogy, hisz akkor nem bömbölne. Az asszony vészjósló tekintetet vetett a fiúra.
Gyere csak ide, Bocka! Nem megyek, én barackot akarok!
Az asszony nem sokáig habozott. Gyakorlott mozdulattal elővonszolta a lázadót, és miután kötényével letörölte könnyeit, kapacitálni kezdte. A kapacitálásban én is nagy szerepet játszottam. Hogy látod, Samu bácsi úgy szeret benneteket, szeretete jeléül hozott nektek barackot. Velünk akar ebédelni, és most ti ahelyett, hogy szépen ennétek, fölforgatjátok az egész házat. Fölösleges megjegyeznem, hogy az anyai intelmeket Bocka úrfi egy oroszlánnak becsületére váló szakadatlan ordítással kísérte. Végre az asszonynak a türelme elfogyott. Nyakon ragadta Bockát, és a gyermekszobába hurcolta. Csattogás hallatszott. Az atyafit verték. És egy pillanatra csend lett. Letöröltem homlokon verejtékét. Újra közeledtem a csirkeleveshez. Ekkor megszólal Kuncsi, szintén fiú, a harmadik számú csemete.
Samu bácsi, ugye Tomi meg Bocka nem kapnak barackot?
Nem kapnak, fiam, mert rosszak voltak. A gyerek tapsolni kezdett.
Hála Isten, akkor nekem több jut! Samu bácsi, hámozzon nekem barackot!
Előbb leves kellened, fiacskám. Hallottad, hogy a mama mit mondott?
Nem kell leves, nekem barack kell!
Kiáltott bömbölve a gyerek. Most kezdett előttem világos lenni a gyerekek taktikája. Ki akarják éheztetni az anyjukat? Ha egyszerre rohanják meg a barackért, akkor az asszony egyszerre szétosztogat köztük néhány pofont, és az ellenállás egyszerre meg van törve. Szóval ők nem sztrájkolnak, hanem bojkottálnak. Meggátolják, hogy mindaddig az ebédhez üljünk, ameddig ők a barackot meg nem kapják. Ekkor már öcsémhez fordultam, aki bámulatos legmával viselkedett, miközben a családi élet apró tragédiái tovább gördültek előtte.
Hallod, Miklós? Jó volna, ha belavatkoznál, mert ha mindaddig nem jutunk ebédhez, míg a feleséged a gyerekeket sorba meg nem szelidíti, akkor estig fogunk koplalni.
Miklós vállat vont.
A végrehajtó hatalmat az asszony képviseli. Én sokkal kevesebb időt töltök itthon sem, hogy döntő befolyást gyakorolhatnék. Megjegyzem, hogy az asszonnyal én homlok egyenest ellentkező nézeteket vallok. Az asszonynak az elve az, hogy rendnek muszáj lenni. Én meg azt mondom, hogy a gyerekek lehetőleg tegyék azt, ami nekik tetszik. A mostani esetben például én rögtön megengedtem volna nekik, hogy megegyék a barackot. Akkor ők nem ordítottak volna, mi meg már rég túlestünk volna a csirkelevesen, és semmi különös világkatasztrófa nem következett volna be.
Szólt, és rágyújtott még egy cigarettára.
Látván, hogy a csirkeleves megint el van odázva,
Én is rágyújtottam egy cigarettára. Ez alatt Kuncsi a lázadók rendes tanyáján tudnélik az asztal alatt hempergett pókoli bömbölések közt, melyből csak egy szó hangzott ki értelmesen. Barack, barack! A gyermekszoba ajtaja újra kinyílt, és most már kisírt szemekkel megjelent a sógorasszony. Elfelejtettem megjegyezni, hogy nagyon érzékeny szívű asszony volt. Valahányszor a gyerekeket kénytelen volt megverni, ő sírt a legjobban. Amint Kuncsit meglátta, szó nélkül rárohant. Lábánál fogva kihúzta az asztal alól, és maga után vonszolva eltűnt a gyermekszobába. A büntetés morajából csak néhány csattanás hallatszott el hozzánk. Hátra maradt a két legkisebb gyerek. Mondhatom, hogy az a forró vágy töltött el keblemet, helyesebben gyomromat, hogy a csirkelevest minél hamarabb elfogyasszam. Mindazáltal élén kíváncsisággal fordultam a legkisebb csemeték felé, lesvén a baracka fér fejlődését. Annál is inkább, mert ez a két gyerek leány volt. Az egyiket Szancsinak hívták, hát igazi nevét sohasem sikerült megtudnom. A másikat családi körben Pancsikának nevezték, de hogyha pap mire keresztelte, az örök titok marad. Szancsi és Pancsika ártatlan kék szemükkel rám néztek, és Szancsi így szólt.
Ugye sem, bácsa fiók, nagyon rosszak.
Bizony, nagyon rosszak gyermekeim.
De örülök, Samu bácsi, hogy én nem vagyok fiú.
Hát foglaljatok szépen helyet, és kezdjünk az ebédhez, mondám boldogan, azt hívén, hogy a lányoknak az ellenállás véget ért. Szancsi újra rám nézett.
Ugye, Samu bácsi, mivel mi olyan jók voltunk, mind a négy barackot mi kapjuk meg a Pancsikával?
Igen, gyermekem, ti kapjátok meg. A gyerekek ugrálni kezdtek.
Jaj, de jó lesz, gyere, Pancsika!
És azzal rá akartak rohanni a barackra. E pillanatban nyílt az ajtó, megjelenik az anya teljesen vörös szemekkel és zilált frizurával.
Szancsi, mit csináltok?
Samu bácsi megengedte, hogy megehetjük a barackot.
Megehetitek, de majd csak ebéd után, előbb levest kell enni, mondám szigorúan. Noha két kézzel is rögtön beléjük tömtem volna barackot, ha tőlem függött volna. E szigorú szózatomra két lány visítani kezdett, még a legkisebbik is toporzékot, és folyton ezt kiabálta.
Majáctot, majáctot!
Az asszony kezeit tördelve álltott. Itt már csődöt mondott minden statáriális eljárás. Előttem is röstelt a dolgot, de meg már ki is volt merülve az ellenállás leküzdésében. Megragadta a két gyereket, fuldokló hangon így szólt.
Csak egyetek, én rosszul vagyok, és a gyerekekkel maradok.
Ezzel eltűnt. Oda léptem az asztalhoz, a kanalat belemerítettem a leveses tába, és konstatáltam, hogy teljesen kihűlt. Az öcsém be akarta csöngetni a szoba leányt, hogy kiküldje a leves megmelegíteni, de én visszatartottam így szólvám. Hadd el! Én azért jöttem, hogy feleségeddel, gyermekeid körében egy kedves családi ebédet elköltsek. Ezt a barackügy alaposan elrontotta. A gyerekek megharapták a lábomat, telesírták a sárga cipőmet, összepiszkították a fehér nadrágomat. A fejem megfájdult az idegességtől is. Most itt a helyszínen mi ketten egymás szájába bámuljunk és bosszankodva ebédeljünk, hallgatva a szomszédszobából feleséged és gyermekeid csírását. Van egy indítványom. Üljünk fiákerbe, és menjünk ki a Van Petics vendéglőbe.
Helyes, de a barackot elviszük magunkkal, ez a büntetés.
Úgy is történt. Fiákerbe ültünk, és elrobogtunk. Útközben aztán megtörtént, hogy megcselekedtük azt, amiért az összes gyermekeket végigverték. Tudnélik, a négy darab barackot még a kocsiban, tehát a leves előtt jó ízűen elfogyasztottuk.